Újra olvasom és emelek ki pár verset az előtt felolvasott szakaszból, a Márk írása szerint evangélium 8. fejezetéből. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte a tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Eszembe jutott, hogy milyen jó lenne szervezni egy kirándulást, akár együtt így közösen. Jó együtt lenni, jó lenne együtt lenni, kiszakadni egy napra a megszokottból. Mondjuk az úti cél az Ukrajna lenne, annak is a keleti része a Donyeck térsége. Mit szóltok, testvére? Azt hiszem én is, igen. Hát körülbelül így érezték magukat a tanítványok, amikor Jézus elmondta, hogy hová indulunk. Cézárea Filippi. Ez annyira az északi tartománya volt már az országnak, jó részt már pogány lakosság, ami ugye eleve egy olyan bőrirritációt váltott ki a hithű zsidókból, hogy egyáltalán pogányok közelébe kell menni, hát ez volt az egyik, az kettő messze van. Nem garantálható ott az, hogy mi történik velünk, a biztonságunk. Miért kell nekünk oda menni? Nincs ez így leírva szó szerint, de azt gondolom, ismerve a mindenkori embert, nyugodtan elmondhatjuk, kimondhatjuk, túl sok kedvük nem valószínű, hogy volt a tanítványoknak elindulni Cézárea Filippibe. Veszélyes helyez. Veszélyes helyez egy magunkfajta, egyszerű, jó szándékú embereknek, akiknek megvan a saját kis helyünk, a saját jól megszokott kis életünk. Miért menjünk ki mi ebből? Miért induljunk el ilyen messzire, a bizonytalanra, idegen emberek közé? Miért nem jó nekünk ott maradni, ahol vagyunk? És látjátok, hogy mennyire érdekes ez a gondolkodásmód, hangsúlyozom, nincs így direkt benne a szavakba, illetve majd később lesz egy-két olyan mondat, amiben azért lehet erre a gondolatra következtetni. Szóval mennyire érdekes az, hogy ezek a tanítványok nem érzékelik és nem értékelik reálisan a saját helyzetüket. Mondd meg, hányszor volt olyan, hogy a nyugodt, megszokott kis ismert helyen a saját kis lakhelyükön kerültek veszélybe. Hányszor olvasunk olyat, hogy meg akarták kövezni Jézust? Hányszor olvasunk olyat, hogy a nép földühödve ment, hogy meglincselje? Hát ez a jól megszokott kis biztonságos komfortzóna sem igazából olyan jól megszokott, olyan biztonságos. Csak ugye a különbség az, hogy ehhez már hozzán vagyunk szokva. Azt hiszem, a mai ember pontosan ugyanígy működik, illetve a mindenkori ember pontosan ugyanígy működik. Ezért mozdul nagyon nehezen. Természetesen a tanítványok elindulnak Jézussal. De azt gondolom, hogy ez a feszültség ott tapintható közöttük. És nézzétek meg a mestert, a tanítót, hogyan kezdi oldani a feszültséget a rábízottakban. Nem hozzá oldja, hogy elmeséli nekik, elmondja a jövőt, megnyugtatja őket, ne féljetek gyerekek, semmi bajunk nem lesz ott fönn éjszakon, a nomádok meg a barbárok között, nem kell félni, hiszen én már előre küldtem egy hadsereget, aki már mindenkit lekaszabolt, nem is lesz ott senki, kirándulni megyünk. Nem ezt mondta. Nem foglalkozott megint csak az ellenséggel, idézőjelben az ellenséggel, ahogy ezt a múlt héten is már hallottuk. Ő azokkal foglalkozott, akik rá vannak bízva. Ő őket erősítette. Mivel? Egy kérdéssel. És a kérdés az így hangzik, kinek mondanak engem az emberek? Vonul tehát a csapat. Valószínű itt is igaz a kép, hogy egyre többen csatlakoznak hozzájuk, hiszen a felolvasásban is volt, hogy odahívta a tanítványokat meg az őket követő embereket. Valószínű egyre duzzadt a Jézus követők, a Jézussal vándorlók csapata. És ebben a közösségben elhangzik a kérdés, kinek mondanak engem az emberek? És annyira élő, és annyira életszerű a kérdés. Mert képzeljük el a jelenetet, ahogy egyre többen vándorolnak. Egyre több ember csatlakozik hozzájuk. És hogy ne vetődne fel a kérdés az ember fejében, miért csatlakoznak ezek hozzánk? Miért? Miért tartanak velünk? Lehet, hogy ők még nem is tudják, hogy mi hova megyünk. Mégis jönnek. Hát kinek tartanak engem az emberek, hogy csatlakoznak hozzám? És ezzel a kérdéssel a tanítványok fejében el akar helyezni egy bogarat Jézus. Nem csak annak a bogarát, hogy az idegen emberek miért csatlakoznak hozzánk, hanem annak a bogarát is, hogy ti, kedves tanítványok, kedves 12, ti miért jöttök velem? Én azt mondtam, hogy én elmegyek Cézáre a Filippibe. Én nem kényszerítettelek egyikőtöket se, hogy jöjjetek velem. Hát ti miért jöttök? És ez az a kérdés, amit újra és újra az embernek az élete során fel kell tenni. Főleg nekünk, akik vasárnapról vasárnapra együtt vagyunk. Mi miért követjük Jézust? Mit várunk tőle? Mi az az ok, vagy mi az a, ami miatt megyünk utána, ami miatt fontos az ő tanítását? Annyi bölcsember van még a világon. Miért pont Jézus? Talán azt reméljük, hogy ez valami extra biztosítást jelent az életünkben. Hát ha őt követem, akkor biztos meg fogok úszni nehézségeket. Ilyenkor szokott a vetélkedőkbe a nagy dudaszó bejönni. Nem. Ez nem működik. Hát pont az elmúlt hét ez bizonyította, nem? Csak azért, mert itt Lovasberényben áll két, összesen három torony is, ezért a vihar elkerült minket? Ez nem garancia erre. Akkor miért követjük őt? Miért megyünk vele? Miért érezzük azt, ha egyáltalán így érezzük, hogy nekünk szükségünk van mellette lenni, nekünk szükségünk van vele menni? Jézus tehát megkérdezi, miért, vagy mit mondanak rólam az emberek? Mit hisznek rólam? A legfontosabb Jézussal kapcsolatban ezt a kérdést megválaszolni a saját életünkben. És ha ez megtörtént, utána automatikusan ezek a kérdések felvetődnek az életünk minden területével kapcsolatban. Mit miért csinálunk? Nem az a kérdés, hogy mi miért történik velünk, ehhez mi, én úgy tapasztaltam, hogy sokszor kevesek vagyunk, hogy ezt lássuk összefüggéseiben. De azt megkérdeztetem magamtól, hogy mit miért csinálok? Miért erre megyek? Miért ebben hiszek? Miért neki hiszek? Miért ő a barátom? De a legfontosabb kérdés az így hangzik, kinek mondanak engem az emberek? És halljuk a választ, egyesek azt mondják, hogy te Keresztelő János vagy, mások azt mondják, hogy Illés, mások azt, hogy egy próféta. Azért ennek is van egy kis pikantériája ezeknek a válaszoknak. Mert ebből a három lehetséges válaszból kettő az már megint csak egy kicsit emberen túli, mert se Keresztelő János, se Illés nem volt már az élők sorában akkoriban. Az emberek gond nélkül azt el tudták hinni, hogy újra visszajött ez a valamelyik a kettő közül is itt van. Mennyivel nehezebb ezt elhinni, mint az, hogy Jézus Isten fia volt? Ugye ez egy olyan izgalmas kérdés. Keresztelő János és Illés, akikre úgy nézett föl egy korabeli zsidó ember, hogy na ők igen azok, akik, vagy pedig egy a próféták közül. Alapvetően ezek roppant elismerő szavak és jelzők és pecsétek Jézus homlokára. Ezek köztiszteletben álló emberek voltak, akiket tanítottak, akikre felnéztek, akiket soha nem fognak elfelejteni. Hát ilyen illusztris sorba beállni nem olyan rossz dolog. Azonban itt jön a finom folytatás. Mert természetes, hogy Jézusnak különösebben se pro, se kontra nem jelentett semmit az, hogy mások mit gondolnak róla. És általában megfigyeltem azokat az embereket, akiknek küldetésük van, akik ismerik a célt, akik nem csak úgy bolyonganak a világban, azokat kevésbé szokta zavarni, hogy a külvilág mit gondol róluk, mert ők tudják, hogy hova tartanak. De Jézus finoman rávilágít a lényegre, és azt mondja, hogy ez egy dolog, hogy az emberek mit mondanak. Oké, ezt mondják. De az, hogy másik mit gondol, az téged se megmenteni sem fog, se elkárhoztatni nem fog, ami neked egyedül lényeges, hogy te mit gondolsz rólam. Te mit gondolsz rólam? Ti mit gondoltok rólam? Teszi fel ezt a kérdést az akkori 12-nek, és az elmúlt 2000 évben teszi föl minden vasárnap, minden gyülekezetbe a világba, ahol Jézus nevébe gyűlnek össze. Ti mit gondoltok rólam? Ti miért követtek engem? És az elmúlt 2000 éve az egyháznak bizony teli van olyan eseményekkel, amikor senki nem mondaná meg a keresztény egyházról, hogy a Krisztus követő egyház volt. Mert szégyenletes és gyalázatos, amit csináltak Jézus nevében. Ezért érdemes újra és újra belebotlani ebbe a kérdésbe, hogy ti, ilyen esetben mi mit gondolunk róla? Tényleg mit gondolunk Jézusról? Ki ő? Egy elismert tanító, a világ legnagyobb bölcse embere, egy nagy próféta. Valószínű, mi nem illésre asszociálunk rögtön. De akkor ki ő? És erre a nyugati társadalom ma is ad válaszokat, és azok is elég pozitív válaszok, mert ma már senki nem vitatja, hogy történelmi személyiség volt, és azt mondják, hogy nagy tanító, a legnagyobb tanító, egy komoly erkölcsi ember volt, aki azt is tette, amit gondolt. És lehet, hogy ezek mind igazak. De ez még mindig csak a mások gondolatai róla. Te mit gondolsz róla? Hogy miért lényeges az, hogy te mit gondolsz? És miért lényegtelen az, hogy a másik mit gondol? Azért, mert hogyha te tudsz válaszolni erre a kérdésre, akkor még Cézáre a Filippi sem veszélyes hely. Ha te tudsz válaszolni erre a kérdésre, hogy te miért követed Jézust, akkor még Donyeck se veszélyes hely. Ha te tudsz válaszolni erre a kérdésre, akkor még Lovasberény sem veszélyes hely neked. Mert az életedet már egy magasabb dimenzióba helyezted. És nem csak azt látod, ami a szemed előtt van, mert az sokszor jobb nem látni, hanem ennél magasabbról tudsz tekinteni. Ezért életbe vágó válaszolni erre a kérdésre. Te kinek mondasz engem? És Péter ugye a hivatalos szószóló, aki rögtön válaszol, és azt mondja, te vagy a Krisztus. És tudjuk, hogy a Krisztus az nem egy családnév, a Krisztus az egy méltóság név volt, akkoriban meg ez is, ma is ez a jelentése. Ugye ez a megváltót jelenti, a messiást, aki eljövendő, aki majd helyreállítja ennek a világnak a megromlott békéjét. Péternek ez a hitvallása őszinte és igaz hitvallás. Annak ellenére, hogy ugye mindjárt látni fogjuk, vagy emlékszünk a felolvasásba, még ő sem, neki sem volt fogalma, hogy mit is jelent a Krisztus valójában. De hiszem, hogy ez a hitvallása részéről őszinte volt. No, hát nézzük meg akkor, mi a különbség. Az első válasz között, Keresztelő János ízlés egy a próféták közül, és mi lehet a különbség akkor, hogyha az ember hitből kimeri mondani, számomra Jézus Krisztus. Erre legszebben Reményik Sándor egyik versével tudok válaszolni. Nincs nyugalom. Nincs nyugalom a szív, amíg ver mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. Vihar. Örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítatlanul, pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Mi különbség van a között, hogyha Jézus csak egy a sok okos ember közül? Vagy ha ő valóban a megváltó és Krisztus? A különbség nem az, hogy akkor nem ér semmi tragédia. A különbség nem az, hogy elkerül minden baj. A különbség nem az, hogy egyszer csak külön leszek, mint a többi. Az élet millió olyan helyzetet hoz, ami nyugtalanságra ad okot. De elfogadjuk ezeket a szabályokat, legalábbis el kell fogadnunk ezeket a szabályokat, vagy legalábbis mindenki fejezze be, amikor nekiállunk az életnek. Ahogy mondani szoktam, ennek az élet nevű társas játéknak, amivel mindjárt egy bábuk vagyunk, hogyha most leegyszerűsítem a képet, és vannak szabályok. Van szabály az életünknek, van szabály a természetnek, van szabály a életnek, halálnak, és ennek részesei vagyunk, nem vonhatjuk ki magunkat alóla, és nem is ígérte soha Jézus, hogy ki fog vonni minket ez alól. Mit jelent mégis, hogyha ő a Krisztus számunkra? Az, hogy a közös nevező a nyugtalanság, de az osztóba fönt, az egyik oldalon szintén nyugtalanság van, a másik oldalon viszont békesség. Hát ez az, amit a költő elmondott. Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. Az egész emberi élet erről szól, hogy nincs nyugalom, és holnap sem lesz nyugalom, de békesség igen. De békesség igen. És aki számára Jézus a Krisztus, annak nem kell, hogy az osztóban is nyugtalanság legyen. Akinek számára Jézus a Krisztus, annak nem kell, hogy az élet az egyben békesség, mentességet is jelentsen. Hát ez a két lehetőség van előttünk, testvérek. Ez a két lehetőség. És az, hogy te hogy döntesz, az, hogy te valóban hogy is gondolod-e, az úgyis próbára fog tétetni. Kinek hamarabb, kinek később. Péternek elég hamar eljött ez a próba, és akkor áthasalt rajta, mintha jégen ment volna. Jézus nyíltan beszél arról. Rendben, ha ti ezt mondjátok rólam, hogy én vagyok a Krisztus, akkor elmondom nektek, hogy mit jelent a Krisztus az én fogalmaim szerint. Mert a ti fogalmaitok szerint ez egy politikai dolog, egy politikai szerep. Az én szempontomból, vagy az én látásom szerint abszolút nem, mert a Krisztus azt jelenti, hogy az emberek meg fogják vetni, hogy az embereknek nem kell az igazság. A Krisztus azt jelenti, hogy az Isten fiát keresztre fogják feszíteni, de harmadnapon feltámad, ez a Krisztus, ez vagyok én, ezt vállaltam. Hát aztán hallják ezt a tanítványok, és ki vannak borulva. Hát ez tényleg olyan, mintha a kirándulásra menő buszon valami kőkemény metálzene szólna, és az ember egy perc nyugta nincs, és azt mondja, hogy ebből most már legyen. Nem elég, hogy veszélyes helyre megyünk, még ilyeneket is kell hallgatni. Dübörgő zene, nincs egy... Jézus, ne mondjál ilyeneket, legalább segíts egy kicsit rajtunk. Mindezek a gondolatok ott vannak a mélyben. Nem akarunk ilyeneket hallani, mert ez már tényleg túl van a komfortzónánkon. Hát követünk téged, megyünk egy veszélyes helyre. És most azt mondod, hogy nem sokára vége lesz az életednek? Jézus, mi követünk téged, mi tényleg Krisztusnak tartunk, de nekünk nem ilyen Krisztus kéne az igazság, hanem aki elhozza a jólétet számunkra. És Péter szó szerint félrevonja Jézust, hogy megdorgálja, miért ilyeneket beszél. Hát a válasz az elég kemény. És azért szeretem ezeket a keménységeket Jézustól, mert ez is azt mutatja, hogy a mi hitünk az nem valami pihe-puha hit, ahol mindent a szeretettel elintézünk. Mert az a legfontosabb. Most csak beugrott egy kép, ez nincs ide leírva, de tegnap láttam, vagy hallottam, hogy ezen a bizonyos felvonuláson Pride-on egy magát kereszténynek mondó ember mondta, hogy hát a kereszténység legfontosabb üzenete a szeretet, ezért szeressük egymást. Nem tudom, hogy ezt most azért mondta, hogy legalizálja azt, ami van, vagy éppen illegalizálja. Teljesen lényegtelen, és nem is tisztem ítéletet mondani. Véleményem van, de ítéletet nem mondok. De tényleg csak ennyi a mi hitünk lényege, hogy szeressük egymást, akkor úgy minden... Nézzétek meg, hogy Jézus milyen keményen válaszol. Nagyon keményen. Talán nincs is ehhez fogható kemény válasz az evangéliumban. Azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Hát azért ennél keményebbet mondani egy aranyos tanítványnak, de a folytatás a lényeg. Nem az Isten szerint gondolkozol, mondja, hanem az emberek szerint. Mit kell az emberek szerint gondolkodni? Hadd legyen az utolsó gondolat, amivel foglalkozunk. Emberek szerint gondolkodni az azt jelenti, hogy az életet mindig csak a veszteség oldaláról értékelni. Mit jelent emberként gondolkozni? Az életet mindig csak a veszteség oldaláról értékelni. Ez egy olyan ösztönös dolog egyébként az emberből, elképesztő akarat, céltudatosság és küldetéstudat kell ahhoz, hogy az ember ne így működjön. Péter csak a veszteséget látta. Még csak azt mondom, nem is annyira Jézus szempontjából, hanem az ő szempontukból. Hát, hogyha tényleg így lesz, ahogy Jézus mondta, akkor itt maradunk egyedül, feladtuk a munkánkat, nincs megélhetésünk. Ha ő meghal, akkor mi lesz velünk? Az életet csak a veszteség oldaláról értelmezni, azt jelenti emberi szinten gondolkozni. Olvastam egy mondatot egy ma is aktív, 90 év feletti gondolkodótól, egy magyar gondolkodótól, nagyon szeretem az írásait. És azt mondta, rá kellene szoktatni egymást, és ő itt most a magyarságra gondolt, rá kellene szoktatni egymást, hogy minden változást a vele járó veszteségek és nyereségek egyenlege alapján ítéljünk meg. Rá kellene szoktatnunk egymást. Arra az ősi szemléletmódra, ami egyébként egy alapvető törvénye a létezésnek, hogy az mindig a kiegyenletelődésre törekszik. Rengeteg fizikai törvény, a természet törvényei erről szólnak. Az egyensúlyra. Rá kellene szoktatni egymást, hogy minden változást a vele járó veszteségek és nyereségek egyenlege alapján ítéljük meg. Miért elképzelhetetlenül fontos ez? Vagy inkább elképzelhetően fontos ez? Azért, mert ha megtanuljuk a világot így nézni, a velünk történt eseményeket így értelmezni, akkor nem hozunk rossz megállapítást, konklúziót és értékelést egy adott helyzet kapcsán. Mert a legritkább esetben lehet eldönteni elsőre, hogy most ez jó vagy rossz, ami történt. A legritkább esetben ez olyan szinten emberfeletti képesség már. De ha megtanuljuk mérlegre tenni a dolgokat, azzal együtt fog járni a türelem, és együtt fog járni az a képesség, amit ez a 90 év fölötti gondolkodó mondott, és ezt ő már élet tapasztalatából mondta. A legtöbb eseményt, ami velünk történik, visszafele tekintve fogjuk megérteni. Nem akkor rögtön. Évek, de lehet, hogy évtizedekről visszatekintve. És ha ezt megtanuljuk, akkor elkerüljük az ember szerinti gondolkodást, ami rögtön a veszteség alapján ítél. Ha ezt megtanuljuk, akkor olyan mester követőivé válunk mi is, akik válaszolni fognak tudni arra a kérdésre, hogy kinek is tartjuk őt? Miért is követjük őt? Mert nem azon fogjuk lemérni Krisztus követésének az értékét, hogy éppen most hogy érzem magam, vagy hogy éppen most mi történt velem. Csodálatos tudás ez. Szinte azt mondhatnám, olyan titkos tudás, ami pedig a napnál is fényesebb és világosabb. Befejezésül álljon itt egy Márai Sándor idézet az élet ritmusáról. Azt mondja, mindig alapulni és változtatni, odasimulni és áldozni valamit. Mindig adni, amikor kapsz, mindig továbbadni, amikor szerettél, így vagy úgy. Érzitek ebbe is a kettő oldalát a valóságnak? Csak nem biztonságban élni. Mindig várni a vihart és a tűzvészt. És ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és nem sopánkodni, nyugodtan mondani, itt van, és oltani, és védekezni. Hát ez a különbség. Ez a bölcsesség a különbség. Ennek a megélése a különbség. A két válasz között, hogy kinek tartotok engem. Isten adja meg, hogy mindnyájunk tudja az életét ilyen bölcsen nézni és végig gondolni. Isten adja meg azt a csodát, hogy évtizedekről visszatekintve megláthassuk az ő hatalmas gondviselő kezét, ahogy az ének is szólt, életünkbe, életünk eseményeibe. Adja meg Isten, hogy tudj választ adni arra a kérdés, hogy te kinek tartod őt. Amen.